Negyedik fejezet. Sancho kielégítő választ ad Sanson Carrasco kétkedéseire és kérdéseire. Úgy szintén egyéb tudásra és elmondásra érdemes események. Sancho visszament Don Quixotéhoz, s a félbeszakadt beszélgetésre visszatérve így szólt. Arra, amit Sancho úr mondott, azt szeretné tudni, ki lopta el szamaramat, hogyan s miképp. Azt a feleletet adhatom, hogy ugyanaznap éjjel, amikor a Santa Harmandad elől megugrottunk, s a Sierra Morenába húzottunk, azután a gályarabokkal esett szerencsétlen kaland után, meg azután, amely a Szegóviába vitt halottal történt, gazdámmal a sűrűbe rejtőztünk, ahol uram dárdájára támaszkodva, én meg a szürkém hátán, mind a ketten összezúzva törve az átszenvedett csihipuhiban, olyan édesdeden elszúnyadtunk, mintha tollas ágyon pihentünk volna. Különösen én aludtam olyan mélyen, hogy kinek kedve és alkalma is volt rá, hozzám lopózhatott, és a nyereg négy sarka alá tett négy karóval felpeckelhetett. Úgy, hogy én a nyeregbe maradtam, ő meg szép csinyán-binyán kibillentette alólam a szürkét, úgy, hogy észre se vettem. Nem nagy dolog, nem is újság, mert ilyesmi történt már Sam Kiprantéval is, amikor Albakra közül, táborozván, s a híres zsivány Brunello hasonló módon lopta ki lábaszára közül a paripáját. Pitymallott, folytatta Sancho, s alig, hogy nyújtózkodni kezdtem, a karók megmozdultak, én a földre zuhantam. Keresem a szamarat, hát nincsen. De ríva is fakadtam, s csaptam olyan keserves jajgatást, hogyha a históriás ezt bele nem tette a könyvébe, elmondhatja, hogy a javát kifelejtette. Utóbb aztán nem tudom hány és hány nap múlva, amikor mikon-mikon a herceg kisasszony odaérkezett, s vele mentünk, ráismertem a szamaramra. Cigánynak öltözve ült rajta az az akasztófára való, világ rossza, az a Guinness de Passamonte, akit uram meg én szabadítottunk ki láncaiból. Nem is ez a bökkenő, jegyezte meg Sanson, hanem az, hogy még elő se került a szamár, a szerző már azt mondja, hogy Sancho a szürkén nyargalt. Erre, válaszolt Sancho, nem tudom, mit feleljek, ha csak azt nem, hogy vagy az író tévedett, vagy a könyvnyomtató követett el gondatlanságot. Kétség kívül, jegyezte meg Sanson, hanem hát a száz arany jóva lett. Oda lett, felelte Sancho. Elköltöttem magamra, meg a feleségemre, meg a gyerekeimre, és egyedül ennek köszönhetem, hogy az asszony békén tűri, hogy Don Quixote szolgálatában Ungon-Berken csatangoltam. Mert ha ennyi időpazarlás után sárga csikó meg szürke szamár nélkül térek vissza, tudom Istenem, kéket zöldet láttam volna karikában. Ha még ennél is többet akarnak tudni, itt állok, szemébe merek nézni magának a királynak is. Egyéb iránt, kinek mi gondja rá, találtam-e valamit, vagy nem találtam, elköltöttem-e, vagy nem költöttem el, mert ha pénzen váltanának meg minden ütést, amit ebben a járáskelésben rám sóztak, s mindenkiért csak egy garast adnának, még másik száz aranyból se futná, hogy csak a feléért is megfizessenek. Tegye a szívére a kezét minden ember, s ne nézze a fehéret feketének, mert minden ember olyan, ami ennek az Isten teremtette. Sokszor még rosszabb is. Lesz rá gondom, mondta Carrasco, hogy a történet írójának értésére adjam, hogy a munkáját újra kinyomtatjuk. Ki ne hagyja belőle, amit a jó Sancho most mondott, s ami a könyvbecsét minden esetre nagyon emelni fogja. Van még más is, amit ebben a műben ki kellene javítani, Baccalaureus úr? Kérdezte Don Quixote. Hát még lesz, de a legfontosabbról már beszéltünk. S talán a második kötetet is ígéri a szerző. Tudakolta Don Quixote. Ígéri bizony, felelte Sanson, csak hogy azt mondja, nem tudja megtalálni, s azt sem tudja, kinél van. Így hát kétséges, vajon meg fog-e jelenni, vagy sem. Ezért, de meg mert némelyik azt állítja, a második rész soha se szokott jó lenni, mások meg azt mondják, elég is már Don Quixote visel dolgaiból, csak ugyan nem bizonyos, hogy a második részt is kiadják-e. Ám bár sokan, persze a vidámak, nem pedig a komorak, így nyilatkoznak. Csak hadd jöjjön még több Don Quixotéra, hadd verekedjék Don Quixote, hadd beszéljen Sancho Panza, írjanak róluk akármit, mulatságos lesz. S mi az író szándéka? Kérdezte Don Quixote. Mi? Ismételte Sanson. Mihelyest megtalálja a történet folytatását, tűvé tesz érte mindent, rögtön sajtó alá adja, természetesen, sokkal inkább a remélhető nyeresség, mint akármi dicséret kedvéért. Sancho erre közbeszólt. A pénzre, a nyerességre néz a szerző. Na, már akkor csoda lesz, ha sikerül, mert tudom, hogy csak úgy elnagyolja, nagyokat ölt majd, mint a szabó húsvét szombatján. Soha sincsen köszönet abban, ami ilyen hebehúrgyán készül. Jól megrágja az a mór uraság, vagy akárki legyen is, amit irkál, mert uram meg én találunk neki kalandokból, s mindenféle viszontagságokból annyit, hogy nem csak még egy, hanem akár száz újabb részt is összedáblálhat. Talán azt gondolja, hogy az Isten adta, hogy mi mindig Szent Heverdel napját tartjuk, vagy hogy ebben múlt pásztorság, falu végén csontot rág. Tudom, Istenem, ha uram elfogadná tanácsomat, már régen ott volnánk megint a sík mezőn, hogy sérelmeket toroljunk meg, ferdességeket igazítsunk el, amit az igazi kóborlovagok rendes bevett szokása. Sancho még jóformán be se végezte szavait, midőn Rosinante nyerítése hangzott fel hozzájuk. A nyerítést Don Quixote szerencsés előjelnek vélte, s elhatározta, hogy 3-4 nap múlva harmadszor is útra kél. Szándékát azonnal közölte is a bakkaleurussal, és tanácsot kért tőle, milyen irányban induljon. Ez azt felelte, véleménye szerint legjobb lenne Aragonnak tartani, Zaragoza városába, ahol Szent György napja táján, tehát nem sokára, fényes lovagjátékokat rendeznek. Itt diadalt arathat Aragon összes lovagjain, ami annyit jelent, hogy a világ minden lovagján diadalt nyert. Egekig magasztalta dicső és nemes elhatározását, csak hogy arra figyelmeztette, ne rohanjon oly hanyat homlok a veszedelmekbe, mert élete nem a magáé, hanem mindazoké, akiknek szükségük van rá, hogy szerencsétlenségükbe segítse és gyámolítsa őket. Engem is mindig ez bántott legjobban, vágott közbe most Sancho, mert uram akár 100 fegyveres embernek is úgy nekiront, mint a falánk gyerek fél tucat dinnyének. Lánchortát is, babéros úr, ugye? Van ideje a támadásnak, s van ideje a meghátrálásnak, s nem csak az járhatja mindig, üsd, nem apád. Aztán meg azt is hallottam, mégpedig, ha jól emlékszem magától, Don Quixote úrtól, hogy az egyik véglet a gyávaság, a másik a vakmerőség, de középput van az igazi bátorság. Ha már ez igaz, nem akarom én, hogy fusson, amikor nincs miért, de az se, hogy ne kironcson a túlerőnek, ha józanság mást javasol. Mindenek fölött pedig arra figyelmeztetem uramat, ha megint magával akar vinni, csak azzal a föltétellel megyek, hogy ő mindig csak a maga verekedjék, nekem pedig csupán az legyen a kötelességem, hogy úri személyére vigyázzak, tisztán tartsam, s eledeléről gondoskodjam. Ebben mindig ember leszek a gáton. Hanem, hogy én magam is kardot ráncsak, akár holmi aljas, szűrös, baltás csőcselék ellen, abból ugyan semmi se lesz. Nekem, Sanson úr, eszem ágában sincs, hogy hősi hírnévre tegyek szert, hanem leszek olyan hű és derekas fegyverhordozó, hogy jobb sohasem szolgált még kóborlovagot. És ha nagy jó uram, Don Quixote úr, számos hűszolgálatom fejében, a sok sziget közül, amit hatalmába akar keríteni, egyet nekem ád, háládatos köszönettel fogadom. Ha meg nem adhatja nekem, lesz azért rám gondja a jó Istennek, ha már a világra jöttem, s talán kormányzóság nélkül épp úgy, vagy még jobban ízlik majd a kenyér, mintha kormányzó lennék. Úgyis, ki tudja az ilyen kormányzóságban, nem vethetne egáncsot az ördög, hogy elbukhatnám, s betörhetném a fejemet. Sanchónak születtem, Sanchóként akarok meghalni. Hanem ha az ég mégis a maga jó szántából minden nagyobb baj és veszedelem nélkül valami szigetet vagy más ínyet, mit pottyantana a markomba, lenne annyi eszem, hogy el nem lökném magamtól, mert a közmondás is azt tartja, ahol malacot ígérnek, zsákkal kell ott forgolódni, meg azt üstökön kell ragadni a szerencsét. Pap se tudná jobban, mint ahogy Kend elmondta, Sancho bátyja, szólt Carrasco. De azért csak bízza sorsát Istenre, meg Don Quixote úrra. Egész királyságot is adhat, nem csak szigetet. Akár több, akár kevesebb, nem bánom, válaszolta Sancho. De még azt is merem állítani, Carrasco úr, hogy uram, nem az ablakon veti ki nekem juttatott királyságomat, mert tettem én már a szívemre a kezemet, és úgy találtam, vagyok olyan ember, hogy el tudnék kormányozni egy országot vagy egy szigetet. Különben mondtam ezt én már uramnak többször is. Vigyázzon, Sancho bátya, mondta Sanson, mert aki magasabbra hág, föllepordja a fejét, s meg lehet, ha kormányzóvá lesz, úgy megváltozik, hogy a tulajdon szülőanyját se akarja megismerni. Megeshet ez olyannál, akit a héja költött, felelte Sancho, de nem velem, mert négy újnyi vastag, avas keresztény háj van a szívem körül. Nézzen a lelkembe, meglátja, hogy nem kenyerem a háládatlanság. Adja Isten, szól Don Quixote, majd elválik, ha tiéd lesz a kormányzóság. Én már úgy érzem, mintha a markunkban tartanánk. E szavak után megkérte a bakaleurust, hogy ha foglalkozik költészettel, legyen olyan szíves, írjon néhány búcsúverset az ő imádott dulcineájához, csak hogy arra is ügyeljen, hogy minden sor a hölgy nevének egy-egy betűjével kezdődjék. Úgyhogy a sorok kezdőbetűi összefoglalva Dulcinea del Toboso nevét adják. A bakkaleurus úr azt felelte, hogy bár nem számítja magát Spanyolország legkitűnőbb költői közé, hiszen a hír szerint csak 3,5 van, mégis megpróbálkozik a kitűzött feladattal. Habár roppant nehéz, mert ez a név 17 betűből áll. Ha 4 soros kastellanákat ír, egy betű nem juthat bele a 16 sorból álló 4 versszakba. Ha meg 5 sorosokat ír, amiket décimáknak vagy randonilláknak hívnak, akkor 3 betűvel még kevesebb van, mint ahány kellene. Talán valamelyik betűt majd elharapja, ahol éppen lehet, úgyhogy a 4 kastellana kiadja a Dulcinea del Toboso nevét. Ennek mindenáron így kell lennie, mondta Don Quixote, mert ha a név szembetűnőleg és világosan ki nem vehető, a nők nem szokták elhinni, hogy az ő tiszteletükre írták a költeményt. Ebben maradtak, s abban is, hogy egy hét múlva indulnak. Don Quixote a bakkaleurus úr lelkére kötötte, hogy szándékukat senkinek el ne árulja, legkevésbé pedig a plébánosnak, Nikolász mesternek, az unoka húgának és a gazdasszonynak, nehogy megakadályozhassák dicsőséges és tiszteletre méltó elhatározásukat a valóra váltásban. Carrasco fogadkozott, titoktartást ígért, s amint elbúcsúzott Don Quixotétól, arra kérte, valahányszor csak alkalma lesz, tudósítsa jó és bal sorsáról. Így váltak el egymástól, és Sancho is ment, hogy rendbe szedje holmiát.